Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be február hónap katolikus félórájában. A mai elmékedésünk három alappillére lesz helyezve. Az első, Urunk Jézus Krisztus bemutatása templomba, amelyet karácsony után a 40. napon ünnepeltünk, azaz február 2-án, amit mi úgy nevezünk, hogy Gyertya a Szentelő Boldogasszony. A második alappillér Jézus Krisztusnak a gyógyításai, az ereje mindenféle betegség fölött, hiszen múlt vasárnap is gyógyításról hallottunk, illetve a mai vasárnapi evangéliumban is. Szóval a második pontunk a gyógyítás, a tanítás, az evangélium, az örömhírnek a hirdetése. Illetve a harmadik pont előretekintés az előttünk álló 40 napra, hiszen jövő héten hamvazó szerdával elkezdődik a 40 napos lelki előkészület a húsvéti misztérium méltó megünneplésére. Kérem kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be, hogy tudjanak kicsit elvonatkoztatni a hétköznapi teendőktől, a gondoktól, és kicsit lelkükre figyelve, és a Jóistenre próbáljanak meg kicsit ráhangolódni az életünk fontos pontjaira. Gyertya Szentelő Boldogasszony, vagyis Urunk Jézus Krisztus bemutatása templomban. Amint a bevezetőben is említettem, ez lesz az elmékedésünk első alappillére. Mit jelent az ünnep számunkra? Az evangélium tanúsága szerint a 40. napon Jézus Krisztust Mária és József elvitték a templomba és bemutatták az Úr törvénye szerint. És ezzel beteljesedett, amit az Úr Malakiás proféta által mondott, eljött templomába az Uralkodó, az Úr. A szűzanya ölében tartja világ világosságát. Ezért szentel ma az egyház gyertyát, hiszen mi is szenteltünk pénteken, illetve még vasárnapon is, hiszen, mint ismert, a nagy távolságok révén, illetve a sok elfoglaltsága munka révén, hétköznap kevésbé tudnak az emberek eljönni szentmisére, ezért vasárnap külön hangsúlyt fektettünk a gyertyaszentelő ünnepre, és annak lényegére, és mindenkinek lehetősége adatott arra, hogy haza vigyen a megszentelt gyertyából, és azt használja akár örömteljes pillanatok közepette, vagy akár nehézség órái közepette. Mindazok, akik az oltáról átveszik a lángot, megvallják, velem is megtörténik az, ami az aggasztján Simeonnal, meg Annával, a proféta asszonnyal megtörtént. Amint ők magukhoz vehették Jézust a világ világosságát, úgy fogadjuk és vesszük át mi is a hit fényét a gyertya lángjával, a hitben pedig Krisztus világosságát. De különösképpen, amikor évről évre megünnepeljük ezt az ünnepet, akkor a megváltás misztériumát kell mindig felfrissítenünk szívünkben. Az ünnepi misztériumot, és ezáltal kicsit jobban szívünkbe fogadni és elmélyülni az ünnepnek a lényegét, vagyis Jézus Krisztusnak a lángja, az ő szeretete, az ő fényessége kell, hogy bennünk is sugározzék. Amikor a megváltót a különféle neveken megszólítjuk, nevekkel a hitünket is megvalljuk, ó Jézus, ő a Krisztus, ő az Isten fia, ő az ember fia, a mi Urunk, a mi megváltunk. Az öreg Simeon Jézusnak és Krisztusnak nevezte azt a pici gyermeket, aki mindössze 6 hetes volt. Simeon látja, hogy a szülei hozzák és bemutatják az Úrnak úgy, ahogy megvan írva a törvényben. Simeon és Anna az üttörténetnek azt az eseményét éli meg, ami hatalmas jel, ugyanakkor olyan találkozás, ami azóta igazában minden hívő lélekben megtörténik. Erről az öreg Simeonról nem ismervén se apját, se anyját, senki hozzátartozóját. Mindössze csak annyit tudunk, hogy egy öreg ember, aki ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja a szabadítót, mi Urunkat Jézus Krisztust. Valószínűleg végigélte a Krisztus születése előtti századot, amely században szörnyű dolgok történtek Izrael számára. Kétszer is meg kellett élniük azt, hogy minden emberi próbálkozás hiába való. A messiás nem jön, ez a nép nem tud megszabadulni. Az első ilyen tapasztalata makabeusi háborúkat követte, amikor fölcsillant a remény, hogy talán végre megszabadulnak. És akkor jött a harmadik év Krisztus előtt, és a görögök karmai között a rómaiak karjaiba esnek. Ez teljes összeomlás volt számukra. Istenem, hát hol vagy? Hol az ígéreted? Ezek a kérdések, mint olyan fájdalmas imádságok Simeonban, benne is bizony megfogalmazódtak gyakran, aki ebben az időben bizonyára már meglett koros ember. Azután eltelik majdnem 30 esztendő, és egyszer csak egy Heródes nevű ember magához ragadja Judeát, a hatalmat. Akkor írják a 36. évet Krisztus születése előtt. Egy pillanatra fölvillanhatott, hogy talán most valami megváltozik. Igen ám, csak hogy Heródes azzal kezdte az uralkodását, hogy kiirtotta a főtanácsot, és diktatúrát vezetett be Jeruzsálemben. Az öregedő Simeonban így a kérdés egyre inkább panasszá vált, olyan zsoltáros panasszá, Uram Istenem, miért engedted, hogy a szőlőd, amit te ültettél, és te ígérted, hogy megóvod és termővé teszed, miért engeded, hogy ezt a szőlőt vadállatok legeljék és tiporják? És ebben az állapotban egyszer csak kapja választ, a Szentírás kifejezetten mondja, hogy választ kapott az öreg Simeon, te addig nem fogsz meghalni, amíg meg nem látod az Isten küldötte szabadítót, Jézust, a Krisztust. Nem azért, mert emberek teszik azzá, hanem az Isten fölkentje lesz, és hozza a szabadulást, amit te annyira vársz. Milyen lehetett az a reggel Simeon számára, amikor lelkében hallotta a szót, most menj fel a templomba. Fölmegy, de a templomban egyelőre semmi rendkívült nem lát. Egyszer csak azonban megint hallja a szót, ott jön. Ott hozzák azt, akire vártál, akiről ígéretet kaptatok. És ráismer, és miután bemutatták az Úrnak ezt a kisdedet, a kicsi Jézust az öreg Simeon megkéri Józsefet, hogy hadd vehesse az ölébe. És amikor az ölébe veszi, fölfakad ajkán a hálainek, Uram, most már elbocsáthatod a te szolgádot, mert én láttam az üdvözítőt. És a történeti részletek engem már nem érdekelnek, mert csak napjaim vannak hátra, de boldog vagyok, hogy láttam őt, és ezzel az én életem teljes. De ebben a pillanatban megjelenik mellettük az öreg Anna, és ebben a négyesben Mária, József, Simeon és Anna, valamint a szabadító Jézus Krisztus szín előtt elhangzik az utolsó előtti jövendőlés, az utolsót egyik keresztül János fogja mondani, tehát az utolsó előtti jövendőlés Máriának szól, vagyis Mária, ez a gyermek jel lesz. Egy gyermek előtt ketté fog válni az emberiség. Neked pedig kard fogja átjárni a szívedet. E szavak ellenére ez a négy ember boldog. Mégis boldog, hiszen ott van közöttük Jézus Krisztus a szabadító. És hogy ma az egyház gyertyát szentel és gyertyát körmeltet tart, annak az az oka, hogy jelezni akarjuk a világ számára, hogy ugyanaz a fényesség, amit Simeon meg Anna meglátott, a hitben az a miénk is. És a fényesség befogadására nem számít az életkor. Egy valami számít, hogy befogadom-e. Engedem-e, hogy Krisztusnak, a szabadító Krisztusnak a fényessége megvilágosítson engem először belülről, a szívemet és az értelmemet, aztán megvilágosítsa a külső világomat, azt a pici részét nagy világnak, ahol én élek. Mert hány, de hány lélekben élnek ma is a sima félék kérdések. Uram Istenem, hát ezért éltem, egy szétesett házasság, egy hirtelen haláleseten, vagy egészen megöregedvén is egyedül maradva, esetleg minimál nyugdíjon tengődve, hány lélekben megfogalmazódik Simeon kérdése, Uram Istenem, hát ezt ígérted nekem? És Krisztus fényessége mindent megvilágosít. minden gyötrő kérdésre igazából megadja a választ. De erre a fényre vigyázni kell, mert az egyház nem fáklyát ad a kézbe, hanem gyertyát. Ezzel bátorítés jelez. Figyelj csak, milyen gyönge ez a kicsi lánk. Ha nem vigyázol rá, könnyen elalszik. A hitedre ugyanígy vigyázz, mert az is törékeny. Törékeny cserép edényben őrizzük, ahogy Szent Pál apostol fogalmaz. Ha azonban óvod, vigyázol rá, a hitedet az imádság és a szentségi élet úgy öleli át, amint a gyertyalángot, körülveszi a tenyere, meg fogod látni Isten csodáit. Merjünk örülni annak, hogy hiszünk. Aki hisz, az valójában nem tudja elképzelni, micsoda kínokat él át az ember, aki a hitetlenség sötétségében jár. Esetleg halsányan hirdeti közben, hogy ő a világosult ember. De a nagy kérdések, az élet alapigasságaira vonatkozó kérdések már halottak számára. Meg vannak ölve a szívében. Egyszer az élet egy pillanatában úgy látja, ezekre a kérdésekre nincs válasz. Isten tehát nincs, jobb, ha nem is foglalkozom vele. A baj csak az, hogy ezekkel a kérdésekkel az az ember nem foglalkozik, hanem ezek a kérdések az élet egészét áthatják, és nem lehet kiiktatni, elfojtani őket a teljes embersérülése nélkül. Éppen ezért most, amikor elmékedünk, akkor ajánljuk fel szívünket, lelkünket azért, hogy hálásak tudjunk lenni a belső megvilágosodásért, a hitért. És ahogyan az öreg Simon vette magához a kicsi Jézust, aki most jelen van itt közöttünk, ahogyan az ünnepi szentmisében, minden szentmisében köztünk megjelni, úgy vesszük mi is már a föltámadt Krisztust, és felajánljuk, bemutatjuk a templomot. Úgy mutatjuk be, ahogyan az egyház tudja, hogy bemutatni világért áldozatul. Uram Jézus Krisztus, légy a mi lelki sötétségünknek igazi fényessége. Add, hogy legyünk igazi fényhordozók ebben a sötétséget árasztó világban, és add, hogy az emberek valóban felismerjék a te létedet. Általunk bennünk. Csak ennyit kérünk mindössze. Kis, világító, akár te a mécsesek lehessünk ebben a világban. Második elmékedési pontunk mi Urunk Jézus Krisztusnak a gyógyító erejéről szól, hiszen neki hatalma van a természet fölött, a halál fölött, minden fölött, és meg tudja gyógyítani mindazokat, akik hozzáfordulnak, különféle betegségekben szenvednek, vakok, némák, süketek, bénák, sánták, leprásak, megszállottak, ördögtől megszállottak, egy szóval mindenkit meg tud gyógyítani. Jézus Krisztus, amint elkezdte nyilvános működését, az nagyon intenzív volt, hiszen hogyha a múlt vasárnapi evangéliumra gondolunk, amint meggyógyította Péter anyósát, az evangélium tanúsága szerint Jézus nyilvános működésének kezdetén járunk, hiszen ahogyan meghívta az apostolokat, kiválasztott a 12-t, aztán el is látogatott hozzájuk, szorosabban meg akarta őket ismerni, és láthatta, hogy az embernek vannak nehézségei a családon belül, és ő odafigyel. Alapvető dolgok, hogy az ember tudjon eleget tenni a kötelességének. És bizony nem jó az, hogyha az ember sajnos betegségek következtében nem tudja ellátni a feladatát. Ez vonatkozik az élet bármely területére, de bizony a házi teendőket is el kell látni. Gondoljunk el egy családot, ahol nem lenne mosás, takarítás, főzés, vasalás, egyáltalán bármilyen alapvető szükséglet elvégzése, hogy milyen káoszba fordul. Tudom, vannak sajnos ilyen negatív kivételek, hogy egyszerűen vannak olyan háztartások, hogy nagyon elhanyagolják a környezetüket, és ezáltal a mindennapi munkájukat és a családjukra sem figyelnek oda, de én most nem erről akarok beszélni, hanem inkább a pozitív dolgokról, hogy az embernek lételeme az, hogy tudjon szolgálni, és erre Jézus Krisztus példát mutatott. Tehát a hétvégéje, mondjuk Jézusnak egy aktív hétvégét nézhetjük, nem arról szól, hogy most pihen, lazsál, lustálkodik, vagy szórakozik, vagy egyáltalán vikendezik, ahogy lehetne így is fogalmazni, hanem aktív szolgálatban telik. És ezt a szolgálatot három pontban lehetne összefoglalni, gyógyít először is, aztán tanítja az embereket, és ami a legfontosabb, hogy imádkozik. Tehát gyógyít. azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus nem lazsált, hanem állandóan járta a helységeket, városról városra, régióra, és mindenhova, ahova csak hívták, vagy önként is betért, volt, ahol önként érte, gondoljunk Zakheus esetében, hogy neki felajánlja, hogy ma nálad leszek, és bizony Zakheus el volt csodálkozva, hogy Jézus betér hozzá. De van, ahova meghívták. De legtöbb esetben kialakult egy ilyen kapcsolat, és szívesen vették az emberek, és tódultak hozzá nagyon sokan. Na és hát most Péter ezt ért be az evangélium szerint, illetve hogyha nézzük a mai evangéliumot, akkor a leprás gyógyít meg. Tehát ő észreveszi az embernek a nehézségét. Ami fontos, hogy nekünk is át kell vennünk ezt a cselekedetet, hogy nekünk is el kell mennünk az emberek közé, a lelki sebeiket, a testi sebeiket bizony gyógyítatnunk kell, hiszen Jézus Krisztus erre hívott meg bennünket. Meg annyi példát tudnék mondani, hogy milyen fontos a betegekre való odafigyelés, hiszen heti rendszerességgel én bejárok az egyetemi kórházba, és milyen jól esik az embereknek, hogyha van az embernek egy jó szava, milyen hálásak tudnak lenni. Azt kell mondjam, hogy az esetek több mint 90%-a nagyon hálás, és annyira tud kapaszkodni a Jóisten kezébe. Valami természet fölötti csoda történik velük, és talán egyet szeretnék megosztani, meg annyi van. De ami meghatározó számomra, hogy az imának micsoda ereje van. Én ezt már megosztottam a templomban, de ezt máskor is meg lehet osztani. Az egész család nagyon el van kenődve, szomorú, ott van viszonylag középkorú, hát mondhatni fiatal ember, és az orvosok sem találják először, hogy milyen baja, csak gyengélkedik, nincsen rendben a vérkép, semmi sincs rendben, és hát előbb-utóbb kiderül, hogy mégis a motor, a szívvel van probléma. Hát nyilván láttak szív problémát, de nem gondolták, hogy annyira súlyos a helyzet, hogy transzplantációra van szükség, és végül is másfél hónapnak kellett eltelnie, hogy arra döntése jutottak az orvosok, hogy igen, akkor egy új szív kellene. De hát tudjuk, hogy új szív, ahhoz valakinek meg kell, hogy halnia. De hát az élet ilyen sajnos, hogy az ember meghal, az élet azért folytatódik. És hát a család akkor is szkeptikus volt, hogy hát rendben van, hogy új szív, de hát olykor hónapok vagy heteket is kell várni, vagy éveket, van olyan is, attól függ, hogy megtalál egy megfelelő donor. De nagyon hittek és imádkoztak, és én magam is meglepődtem, hogy a híradás után, hogy neki új szívre van szüksége, azon a héten találtak donort, 3 napon belül, és én magam is meglepődtem, pénteken még meglátogattam, és vasárnap kaptam a telefonhívást, a férfinek a felesége hívott reggel korán, hogy szombat éjszaka megtörtént a transzplantáció, és minden rendben volt, és köszönj az imádság. Csak azért említem meg, hogy egy beteg emberről van szó, egy szívbeteg, akinek szüksége van egy új mozgató rugóra. És hiszem azt, hogy az imádság győzött, mert olyan simán ment minden, és olyan gyorsan is, a gyermekek is, mindenki, úgyhogy én csak ezt látom benne. Tudom, egy nem hívő ember azt mondja, hát ez most véletlen egybeesés. Ez nem véletlen. Az életben nincsenek véletlenek, a Jóisten gondviselő munkájának lehetünk tanulni. Úgyhogy, ha Jézus Krisztus odafigyelt a betegekre, nekünk is oda kell figyelnünk. Hát nem utolsó sorban imádsággal, mert ugye imádságot is kér, és heti rendszerességgel azért szentmisét szoktam a betegekért felajánlani, és ebből benne van mindenki, még aki nem is gondolja. Tehát az egyházközösségünk tagjai, én szoktam is mondani a pácienseknek, hogy az imáimban vannak, és a szándékaimban úgymond. Úgyhogy higgyünk mi is az ima erejében, mert Jézus Krisztus is, amikor gyógyított, erőt árasztott az ő testéből, és utána mindig imádkozott, hálát adott. Az embereket tanítja az apostolokat, tanítja Lázárt, Mártát, Máriát, bárhova elmegy Zakeust, volt ideje éjjel és nappal, gondoljunk akár Nikodémus esetére, hogy éne idején keresi fel. Szóval Jézusnak van ideje, türelme foglalkozni az emberekkel, de azt is látnunk kell, hogy tovább megy, tehát, hogy életre szóló tanítást ad, és lehet, hogy ez a tanítás, ez mindössze egy óra, vagy egy este, vagy egy éjszaka. Gondoljunk András és Péterre. András, amikor megtalálta az üdvözítőt, akkor nagy örömmel mutatta be, először ugye mondta Péternek, testvérének, hogy jöjj, mert megtaláltuk az üdvözítőt, gyere és bemutatlak neki, és elvitte hozzá. Milyen szép ez a mi küldetésünk, feladatunk, hogy ismerjük fel mi is az üdvözítőt, találkozzunk vele, és ezt az örömet osszuk meg mással, tanítsuk az embereket. Szóval ez a második szempont Jézusnak a példázatából, hogy ahogy gyógyít, mi is a habitusunkkal, a lelkületünkkel, a viszonyulásunkkal tudjuk gyógyítani a környezetünket. Bizony nagyon fontos. Tanítanunk kell, és nem nagy szavakra gondolok, én nem mély filozófiára elmond dolgokra, hanem egyszerű gesztusokra. És a legfontosabb az imádság, hiszen Jézus Krisztus is imádkozott, hogy nekünk is meg kell tanulnunk imádkozni. És ez lesz a harmadik pont, így a nagybőti fegyelem, amiről majd szeretnék pár szót szólni, hogy valahogy szakítsunk időt, találjunk időt önmagunkra, környezetünkre, jó Istenre. Ez az imádság. És a harmadik emlékezési pontunk a előttünk álló 40 nap, a nagybőti időszak kezdete, és annak folyamata, hogy hogyan tudjunk készülni a legnagyobb misztérium megünneplésére, húsvétra. Hát először is egy benső megújódásra van szükségünk, és ez nem működik másképpen, mint egy helyes önismeret nélkül. Tehát, hogyha nem ismerjük önmagunkat helyesen, vagy állítjuk, és nincs a lelkismeretünk a helyén, akkor bizony nem tudunk gyümölcsöt teremni. És ebben segít minket az egyház, még hogyha sokszor neheztelünk is, vagy túl sok szabály van. A szabályok azok minket megtartanak. Például azért van nagybőti fegyelem, szigor. Tehát most a következő héten szerdával, hamvazó szerdával indul a nagybőti időszak, a 40 napos lelki felkészülés, és hát miről szól a mai 21. században, hogyan tudjuk betartani, és egyáltalán nem. Mire való használni nekünk, vagy foglalkozunk-e a nagybőttel? Csomó kérdést tehetünk fel. Jézus Krisztus feltámadását ünneplő húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe. Erre készít fel a hitben való elmélyülésben a 40 nap, és amely már a 4. század óta már szokássá vált. A szerdai kezdet a 7. században alakult ki, az ókeresztények hamvazó szerdáján a nyilvános bűnösök mezit láb zsákruhában vonultak a templomba, ahol a pap hamut szórt a fejükre, és kiutasította őket a templomból, és ők nagy csütörtökig vissza sem mehettek. A hamuszórás hamvaszkodás néven a 12. században liturgia részévé vált. Nos, hát ez eléggé megalázónak tűnik, ki gondolná azt, hogy most egy pap őt nyilvánosan megalázza, de belegondolunk, egy nevelő célzata volt, hogy a bűntől való életre való nevelésre akar tanítani, nevelni az egyház gyermekeit, és ezért voltak szabályok. Például valaki, aki eltávolodott a hitétől, ő azt mondta, hogy azért, mert hát elment annak idején gyonni, tehát ez egy ilyen nyilvános beszélgetés volt, csak ilyen kazuisztikus esettanként említem, és mondjuk a pap arra kérte, hogy vigyen egy zászlót mondjuk egy bizonyos kegyhelyre, egy gyalogos körmendbe. Micsoda megalázó dolog, hát ő egy úri nő, hát azért városi mindig hát magas sarkú cipőkben járt, hát hogy csak nem fog ő gyalogolni most ő 10 kilométereket és vigyen egy zászlót, hát azt már nem. És mi lett a következménye? Soha életében nem tette be templomba a lábát. Kérdés az, hogy vajon mire jutott az ilyen ember, hogy van egyfajta, hát ez úgy hangzik, hogy megaláztatás. Jézus Krisztus beszél erről, csak tudom, hogy ez nem időszerű. A mai embernek ez nem tetszik, és ezzel mindig voltak problémák. Sőt, már a fegyelem annyira megszűnt, hogy szinte már nincs is, minden fel lett lazítva, nincs semminek következménye, és az embereknek a lelkiismeretével is gond van, hogy a lelkiismeret az már átértékelődött, bizonyos szabályokat nem tartanak meg, sőt, az emberre szinte hülyén néznek, hogy na hát mégis képzel a papa, hogy fogalmazott nekem egy diák, otthon Magyarországon, atyát 21. században élünk, ha mégis mit képzelek én, hogy esetleg valami szabályt mernék meghatározni. Nem én, hanem van fegyelmi szabályzat. Hát ha nézzük Jézus Krisztusnak a bemutatása is a templomba, az egy jószövetségi szabályzat volt. És bizony, ezt megtartották, és Jézus Krisztus 12 éves korában a templomba ment. Tehát az is, tehát ilyen szabály. És ugye a mai embernek a szabályok nem tetszenek, ugye? Ez a demokrácia, hogy ő határozza meg, és ahogyan annak idején Tuba Iván morálteológus tanárom fogalmazott, ez már nem demokrácia, hanem democsokrácia. Tehát olyan értelemben, hogy az ember saját magának a kedve alapján, ízlése alapján határoz meg törvényeket. És ezáltal lényegében, tehát egy ilyen analistává válik, tehát hogy semmilyen más törvényt nem fogad el, csak a saját filozófiáját, saját törvényeit. Ami, ugye tudjuk, hogy veszélyes, nem vezet jóra. Tehát az első szempont ebben a nagybőti időszakban, hogy tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. De hát mi a mérce? Hát a mérce azért meg van határozva. Az egyház azért, hát ugye csak nem 2000 éves múlttal rendelkezik, és nem árt azért figyelembe vennünk azt, hogy a javunkat akarja, és az, mint egy nagy hajó, az üdvösségre hajózza az embereket, az utazókat. Igyekezzünk ebből a hajóból nem kiesni, de ugye nagyon sokan a tengerbe belezuhannak, a világ óceánjába, és a mentővek azok a lehetőségek, kegyelmi források, amikor az ember visszakapaszkodhat. Hát ez a bűnbánat. Erre kellene valahogy ráeszmélni a társadalomnak. Kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy tudjunk valóban ráhangolódni erre a csodálatos misztériumra, küldje el a világosító szent lelkét, és ezt a három pontot, amit említettem, legyünk mi is Krisztus fényhordozói, Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepe révén, Urunk Jézus Krisztus bemutatása révén, és kérjük a édesanyákat, hogy ajánljon minket, mutasson be Szent Fiának, vezessen el minket Szent Fiához. És ezáltal megértsük az evangéliumot, tudjunk mi is hinni, imádkozni, gyógyítani és tanítani, egyáltalán emberségessé válni, és az ünnepeinkre szépen felkészülni. Az egyháznak az értékes tanítását valóban tudjuk értékelni. Ne gondoljuk azt, hogy elavult régi dolgok. Bizony az igaz szabályok az embert megtartják és megerősítik lelkében, hitében, emberségében, keresztény mi voltjában. Kívánom a kedves rádióhallgatóknak, hogy tudjanak kicsit elgondolkodni, és hát, hogyha a nagybőjt az valóban egy szép előkészület lesz, az ember tud többet tenni, mint ami kötelessége. Áldott szép vasárnap délutánt kívánok, dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.